Sziasztok! Üdvözlünk benneteket a Vezes Csapat Rádió 12. adásával itt a 2023-as Forma 1-es szezonban. A magyar nagydíj után Kovács Oliverrel, Fehér Patrik vagyok, és ketten vagyunk ezúttal is, viszont hát most mondhatjuk, hogy előre megfontolt szándékkal vágunk bele ketten ebbe az adásba, ugyanis a szerkesztőségünkből mi voltunk azok, akik csütörtöktől vasárnapig kín voltunk a Hungaroringen, gyakorlatilag a fél életünket, vagy majdnem a teljeset ott éltük a 4 nap során, hát rengeteg élménnyel gazdagodtunk, és mint ahogy arra itt az adás címe is utal, megpróbáljuk nektek átadni, hogy mi hogy éltük meg belülről itt az egész hétvégi pörgést, de nyilván kitérünk persze, és ezzel is fogunk kezdeni valójában a pályán történt eseményekkel, ami a sport része a Forma 1-nek, hát csak gyorsan foglaljuk össze, Max Verstappen ugye megnyerte idei 9. futamgyőzelmet, igen, kicsit belezavarodtam, de a Red Bull pedig rekordot döntött a Ginorban, megszerzett 12. futamgyőzelemmel.
Verstappen is már 7-nél.
Verstappen pedig Lando Norrisszal és Sergio Perezzel pesgőzhetett, trófát borogathatott együtt a magyaródi dobogon. De még miatt ebben belemenjünk, kicsit menjünk vissza az időben még péntekre és szombatra, ugyanis ezt a hétvégét egy új szabály módosítás vezette igazából fel.
Én is köszöntök minden nézőt és hallgatót. Így van, ugyanis ezen a hétvégén picit tesztelgetett a Forma 1 mezőny a Pirelli együttműködésével. Ezt eredetileg májusra az Emilia-Romagnai nagydíjra tervezték volna, csak hogy az a hétvége elmaradt az akkori áradások miatt. Az alternatív gumikiosztás lényege az volt, hogy egyrészt kevesebb gumiból gazdálkodhattak a csapatok, 13 szett helyett 11 szett jutott minden autóra. Ez az egyik része a történetnek. A másik pedig az, hogy az időmérő edzésen meg volt határozva, hogy az adott szegmensben melyik keverékkel lehetett pályára gördülni. Ez ugyebár azt jelentette, hogy a kemény gumikat a Q1-ben kellett használni, a közepeseket a Q2-ben, és a leglágyabbak, tehát a leggyorsabb lágygumik a Q3-ban kerülhettek elő. Ez valószínűleg egyeseket megtréfáltott, például a Ferrarit, hiszen egyik autójuk Carlos Sainz-el a Q2-ben elvérzett. Ami
ott van George Russell is.
Hát George Russell szerintem nem elsősorban miatt vérzette, mert a Mercedes-nél talán nem annyira tragikus a gumikezelés. Russell esetében inkább arról lehet szó, hogy ott a utolsó percekben a tömörülés miatt nem tudta rendesen elkezdeni a gyorskörét, négyen is megölték az utolsó kanyar előtt, és emiatt már lényegében az első kanyarig 3/10-es hátrányban volt, és utána még rájött a maradék, és onnantól fogva lényegében esélytelen volt Russell, pedig tavaly ő szerezte a pole pozíciót, de amelyik csapat inkább a szabályok áldozatául esett, a kísérleti szabályok áldozatául, az a Ferrari szerintem, hiszen ott a közepes gumis Q2 az nekik majdnem egy harakirivel ért fel, ugye Carlos Sainz el is vérzett ebben a hadműveletben, hiszen a Ferrariról közismert már hétvégék óta, hogy a közepes gumikkal egyszerűen nem tud mit kezdeni, és ez egy olyan kiélezett helyzetben, amikor az lenne a lényeg, hogy minél gyorsabban körbeérjen valaki a pályán, ez minden csak nem éppen optimális, így Sainz idén először nem jutott el a Q3-ig, ellentétben Sergio Perezzel, akinek megtört a 5-6 hétvégén át tartó katasztrofális sorozat, amikor vagy a Q1-ben, vagy a Q2-ben kiesett, jipiájé, öröm bodotá, hogy aztán egy 9. hely összejöjjön a mexikóinak.
Hát az nem egy nagy siker.
Hát, ki a kicsit embercsúlya nagyot nem érdemli.
Viszont aki nagy sikert ért el egyébként, az Lewis Hamilton megszerezve a 104. pole pozícióját, ha jól nem lesz, annyiban majd azt sem tudom számon tartani, de hogy ő is rég volt már ilyen jó helyen, és valószínűleg amúgy abban egyetérthetünk, hogy az új gumiszabály valamennyire biztosan megkavarta a korábban túlságosan is kiszámítható időmérőket.
Azért nem volt annyira kiszámítható korábban sem, mert emlékezzél vissza fel a Monaco-ra, vagy elég mondani Silverstone-t, ahol azért Monaco-ban ugyebár Verstappen és Alonso csata volt a pólért, ugye Norris-tak Silverstone-ban lehetett volna akár esélye, úgyhogy azért azt kell mondjam, hogy idén azért időmérőkön nem feltétlenül egyértelmű a leosztás egykörös tempóban. Ahhoz a betapok azok, amik brutálisan a Red Bull oldalára döntik a mérleg nyelvét, és főleg most, hogy jöttek ezek a frissítések az RB19-esre, a versenyen láthattuk is, hogy
ott viszont
egyszerűen
mennek.
Megfoghatatlan.
Az
megfoghatatlan, legalábbis Verstappen oldaláról, aki hát azt gondoltuk volna, hogy azért hamarabb fölér a sajtószobába, ha azt vesztük figyelembe, hogy 33,7 másodperces előnnyel nyert, ehhez képest Perezért fölül a leghamarabb, ő is 50 perc késéssel.
Igen, személyesen ott voltunk egyébként. Itt közben a velünk tartó, élőben bennünket követő nézők figyelmét felhívom a szavazásunkra, amire majd szintén kitérünk, hogy ti hol néznétek szívesebben már a jövő évén Magyar Nagydíjat.
Amire elindult a jegyértékesítés, és rohamos üzemben fognak a jegyek, úgyhogy aki nem akar lemaradni, az húzzon bele, mert aki lemarad, az kimarad.
Mert erre kitérünk később, a helyszín a Hungaroringen, vagy esetleg otthon a tévén keresztül, mert azért meg tudnak osztani a vélemények, meg tudom egyébként mindkét felet is érteni. Szóval van egy szavazásunk, illetve az egész adás alatt kommentelhettek, akár személyes Hungaroringi élményekről, akár a történésekkel kapcsolatban folyamatosan figyeljük az üzenetfalat. Itt már Lackó írt is, hogy a maffia megint belenyúlt évközben a játékba. Nem tudom, hogy pontosan most mire gondol Lackó, hogyha kifejted, azt megköszönjük. Egyébként az tény, hogy ez az időmérő volt a Forma 1 történetek legszorosabb kvalifikációja, ami az első és a tizedik hely közötti különbséget illeti. Azt hiszem 577 ezred másodperc volt Hamilton, már szokásatalma. Hamilton és ki lett végül a tizedik? De hülye vagyok.
Tizedik.
Nagyon rövid az agyam.
Lehet, hogy egy kicsit aludni kellett.
Csót akartam mondani. Igen, úgy keveset aludtam.
De ötödik lett. Csó ötödik lett. Kérlek szépen, a tizedik helyen Nico Hülkenberg a Haas Ferrarival. Perez mögött.
És 577 ezred, ez egyébként holt versenyben az első hely, mert hogy a másik csúcstartó, az a 2003-as brazil nagydíj, és hogyha arra visszaemlékezünk, az egy igazi legendás futam volt, amit amúgy piros zászlóval intettek le, és Giancarlo Fisichella csak a következő futamon kapta meg a győztesnek járó trófeát, na itt azt is amúgy egy közös pont a trófeák kapcsán, majd erre is
kitérünk. Jubileumi futam volt az egyébként a formai történelmében.
De a magyar nagydíj ebből a szempontból nagyon kettős volt, mert hogy amennyire szoros lett az időmérő, a másnap a futamon nem ezt láttuk, és ahogy
igen,
mondtuk,
hát
itt
nézd, ugye itt 3000 volt, és még egyszer fontos hangsúlyozni, hogy az első 10, tehát az első és a tizedik hely közötti különbség értelmében volt a legszorosabb, hiszen időmérőn már láttunk 3-as volt versenyt is. Emlékezzünk vissza 1997 Jerezre, amikor ugyanazt a köridőt futották meg Jacques Villeneuve, Michael Schumacher és Heinz Harald Frentzen, hogyha jól rémlik.
Igen.
Hát igen, a versenyen ennek a tök ellenkezőjét láttuk. Lényegében Hamilton pünkösdi királysága az első kanyarig sem tartott, Verstappen nagyon jó ütemben rugaszkodott el a második helyről, sőt, még a két McLarent is megkapta maga elé a hétszeres világbajnok, úgyhogy akik még a szombati nap után abban reménykedtek, hogy esetleg Hamiltonnak a győzelmi éhínsége is megtörik így 2021 Szaúd-Arábia után, azoknak gyorsan jött a kiúzanító hideg zuhany. Mert hogy azért versenytempóban a Mercedes még egyértelműen nincs a Red Bull szintjén, sőt, ha azt mondjuk, akkor a McLaren erősebb. Igen. A McLaren erősebb, mint a Mercedes.
Igen, rá is értünk gyakorlatilag McLarenre, mert tényleg a Red Bull a fejlesztéség után megint nem lehet sokat mondani, csak az, hogy írtó gyorsak. Ugye pont,
igen.
Amit te is említettél, hogy a futam után a dobogósok nyilatkozatait, azt mi élőben tekinthettük meg a helyszínen, és ott Norris elmondta, hogy nagyon szoros szerinte a verseny a McLaren és a Mercedes között. Gyakorlatilag nem merné azt kijelenteni, hogy ők most a második erő. Azt mondta, hogy nagyon szorosan ott vannak a Mercedes, és a dobogóját például ő annak köszönhet, te szerinte, hogy rajtnál el tudott menni Hamilton mellett.
Nézd, a rajtnak azért kulcs szerepe van egy olyan pályán, ahol alapvetően az a hiedelem járja, hogy nem lehet előzni. Azért ez jól látható volt Sainz és Russell példájában, ugyebár Sainz a lágygumikon rajtóval 5 helyet nyert a rajtot követően, míg Russell azt hiszem 4-et jött előre. és azért a rajtnak a felzárkolás szempontjából megkérdőjelezhetetlenül fontos szerepe van. A másik, amit akartam mondani, hogy ez azért még izgalmas versenyfutás lehet az év végéig a McLaren és a Mercedes között, annak ellenére, hogy a McLarennek óriási hátrányt kell dolgoznia. Ez pillanatnyilag 136 pont, de remélem, hogy itt a matematika szakasz itt megerősít engem.
A YouTube-osok pedig látják a képen is, hogy jelenleg hogy állnak a bajnoki pontversenyek egyéniben és konstruktőriben, szóval aki gondolja, kiszámolja. Itt közben még a gumi kiosztásos változtatással kapcsolatban érkeztek hozzászólások, ugye a mafiás komment is arra vonatkozott, hogy a gumik ez még ugye Silverstone-ba jöttek meg az új szerkezetű gumik, ezzel kapcsolatban Alonso-nak egyébként volt egy érdekes felvetése. Ugye Silverstone-ba behozták a 2024-re szánt keményebb szerkezetű gumikat, azért mert gyakorlatilag annyit gyorsultak az autók, hogy a Pirelli úgy látta, hogy jobb biztosra menni, megelőzni mindenféle bajt. Merevebb szerkezeti abroncsok érkeztek, és Alonso azt gondolja, hogy ez őket, illetve a Red Bullt visszavetette, és mások pedig előhozakodtak. Fontos hozzátenni azt is, hogy ezt ő tette hozzá, hogy azért oké, benne van, hogy ő nem látja pártatlanul a szitut, és az is benne van, hogy ők kevesebbet fejlesztettek, míg mondjuk a McLaren többet. Szóval ő sem azt mondja, hogy fekete vagy fehér a játék, de ezt azért felvetette. Az alternatív gumikőztással kapcsolatban pedig Szabó Bence szerintem nagyon helytálló dolgot ír. Ez az új rendszer egy tragédia, úgy gondolom addig azt előadni, hogy a környezetvédelem miatt csinálják ezt, elég álszent, miközben jövőre is kiugornak Magyarország és Ausztria között Silverstone-ba.
Hát, eddig is tudtuk, hogy azért a logika nem feltétlenül győzze minden szempontot, különösen akkor nem, hogyha dollárjelekkel áll összefüggésben a másik oldal, úgyhogy ilyen szempontból azért teljes következetességet ne várjunk el. Tehát én már azzal sem értek egyet, hogy a motoralkatrészeket ilyen mértékig korlátozzák, mert egyszerűen pont, hogy a egyik lényegét veszi el az egésznek, hogy tényleg azt láthassuk, hogy melyik a legerősebb, mert pillanatnyilag ez inkább egy megbízhatósági versenyről, szóval, hogy ki az, aki jobban ki tudja gazdálkodni a 21-2-3 év, vagy ki tudja hány milliárd versenyt akarnak egy évben, azzal a 2-3 nagyon drasztikus esetben 4 szabadon felhasználható motorkomponenssel per típus.
Igen, és ha már motor, ez gyorsan tegyük hozzá, most éppen Belgiumban beszélhetik meg, hogy egyensúlyba hozzák a motor teljesítményeket, mesterséges belenyúlással gyakorlatilag. Itt az FIA megvizsgálta az ügyet, és úgy látják, hogy az Alpine-nak van egy jelentősebbnek mondható lemaradása, és ezzel kapcsolatban indítanak megbeszéléseket, hogy egy kicsit szintre hozzák a dolgot, aminek abból a szempontból, hogyha a szoros versenyt keressük, lehet értelme tekintettel, hogy például a Hungaroring időmérőn is ez a fél másodperc, ez semmi, és ez már ilyen 20-30 lóerős különbségeknél is előjöhet ennyi ilyen kevés egyenessel is rendelkező pályán. Másrészt viszont pont a sport értékét veszi el a dolognak, hogy itt mégiscsak a legjobbnak kéne győznie kvázi, és hogy visszás ez ebből a szempontból.
Hát az endurance egy, de már csak így mennek a dolgok.
Igen. Egy dologra térjünk már ki, hogyha a McLarenről meg a Mercedesről szerintem itt ezt a egymás teljesítmény összehasonlítását be is rekezthetjük, viszont arra térjünk ki szerintem, amiről gyakorlatilag a magyar idő után a legtöbb szó esik, a Norris-féle dobogós incidens. Engem érdekel a bennünket élőben nézők véleménye is, hogy ők mit gondolnak, ugye van egy hangos tábor egyértelműen van, akik szerint ez a Norris egy kvázi hülye gyerek, veregeti oda a pezsgőjét, és borogatja fel a trófeát, és gyakorlatilag megsérti ezzel már majdnem, hogy a teljes magyar lakosságot, összetörve a hazánk jelképét, a rendi trófeát. A másik fele, amivel én viszont jobban egyet tudok érteni, ezt megmondom, hogy ők egymás között letisztázták a szitut. A Herendinek ez egyébként egy nagyon jó reklámfogás. Nem csoda egyébként, hogy most hallottam este, hogy ingyen elkészítik a második trófát, aminek az eszmélyi értéke 15 millió forint körül van. Szóval szerintem több...
Annyi média megjelenést kaptak az elmúlt 24
ez
órában,
több,
hogy
mint
ez
15 millió,
beleférjen.
igen, és oké, hogy 6 hónapig készítették az elsőt, de így, hogyha te elmész egy vendégségbe, és véletlen lejtesz egy porcántányért, akkor ez nagyjából én ezzel tudom összehasonlítani. Oké, a mértékek kicsit mások, de ők egymás között letisztázzák,
Na, akit én
nincs...
ilyen drága porcelán az.
Nincs harag. Ezt el tudom. Ezt én így látom, nem tudom, te hogy vagy vele. Egyébként közben itt mutatok saját készítési képeket. A minőség az nem a legjobb, mert egy videóból van kivéve, amit én vettem fel a dobogó tetejéről, de pont az első képen még a pillanat, amikor a porcán már fekszik, és nem a talpán áll, és ott meg már két darabba.
Hát én többnyire osztom a te álláspontod, az igaz, hogy azért néha Norris egy picit túl tudja tolni a jópofáskodást, de én nem gondolom, hogy emögött bármilyen negatív vagy rossz indulatú szándék rejtőzött át. Nyilván nem szándékosan azért csinálta, hogy megsértse Verstappent, vagy megsértse a magyarokat. Tehát ez a mindent is felfújunk bolhából elefántához állás, ez annyira tipik, klasszikus hazai mentalitás, hogy egyszerűen ez őrület. Tehát könyörgöm, ne csináljuk úgy, hogy a jövő héten elrólik a porcelán, az is Lando Norris hibája, mert ő összetört a porcelán herendit a Hungaroringen július 23-án. Tehát...
Dancsika ír egy ilyen két szélsőséges közötti, egyébként számomra elfogadhatatlanak tartom, mármint, hogy egyet tudnék vele érteni, meg tudok is. Norris nem azért hülye gyerek, mert odaverje a pezsgőt és összetörje a trófeát, hanem mert egyszerűen röhög rajta, és nem látja az értéket mögötte, amit a Red Bull számára képviselhetne, vagy Max számára.
Hát attól fog, hogy milyen értéket képvisel, mert ugye Verstappennek ez volt a 44. győzelme, aminek kapcsán azért a holland megérte, hogy gyorsan tovább kellene ugrani 45-re.
A 44 az...
44-es számmal annyira nem szívlel. Némi pikáns visszautalás a 2021-es csatákra Lewis Hamiltonnal. De ami inkább magyarokat szerintem inkább felháborítja, hogy a hazai kultúra értéke. És ebből a szempontból szerintem a Herendi Sebastian Vettel kivételével sokaknak nem mond túl sokat.
Pont Szabó Péter írja a kommentben, hogy Vettel nagyon megbecsült a Herendiket, szóval éppen egybe cseng, amit mondotok.
Úgyhogy... Hát ugye néhány évvel ezelőtt volt egy győzelme, ami után pont egy szponzor trófeát kapott, és akkor hiányolta is a Herendi porcelánt, a gyerekek, hát könyörgöm. Magyarországon mondjuk akkor nem már ilyen műanyag meg fém vackokkal szúrjátok ki a szemünket.
Igen, egyébként Norris már a brit dobogón is felborította Verstappennek az a szponzori trófea volt, ami hát ilyen fémes, műanyagos,
azt bírja.
Törhetetlen kvázi, és ott már elkezdte akkor a locsolkodást, mikor még behozták az arany trófát, amit a BRDC, a brit autóversenyzők klubja ad át, ilyen vándor trófea kvázi.
Jó, most gondolod, hogy mi lett volna, hogyha Okon is föláll a dobogóra, tehát ott láthattuk, hogy Monakóban mit csúszkált össze-vissza, tehát tényleg az effektus alakultanak Norris és Okonnal, hogy az elefántok a porcelánboltba beszabadultak.
Szabó Bence írja, hogy hát az első csoportba tartozik, mert értékelte volna annak a munkáját, aki csinálta. Ugye 30 ember csinálta 6 hónapon keresztül az első változatot, csináltak bele egy fehér porcán másolatot, amit kvázi már csak meg kell festeni, nyilván ez is egy csomó idő lesz, de most nem lesz 6 hónap a várakozása a második trófára, szóval azt írja, hogy értékelte volna, aki csinálta, de úgy gondolom, bocsánatot kértél, és rendben van. Lackó írja, hogy elég nagy tiszteletlenség volt, ahogy bántak azzal a porcelánnal, meg hogy utána még ki is rögték, hogy összetört. És hogy Norris pedig még szóban szóval tett, hogy Norris a Herenditől kér bocsánatot, ami azért tényleg egy szép gesztus. Tényleg nyilván nem szándékosan törte össze.
Hát így kiindulva így az eddigi látleletből, hogy hogyan ítélkeznek Norrisszal szemben, előbb-utóbb meg fog jelenni a rendőrségi körözés, hogy Norris el nagykorú brit állampolgár kerestetik kultúragyalázás és porcelántörés megalapozott gyanújával.
Még egy utolsó gondolat itt a porcelánhoz, ugye én ezt élőben láttam, mert pont ott voltam az ablaknál, hogyha szemből ugye mutatták a dobogót, akkor én jobb fölül voltam kvázi, és én...
Láthatod, hogy összetörik pár égnyi fizetésed.
Ez volt a durva, hogy én felvettem.
15 millió forint.
Felvettem, és nem vettem azonnal észre. Ugye leesett, eldőlt, összetört, és jött egy nagy konfetti eső az ablak elé, amiből egyébként még a pedok legtávolabbi részében is jutott ilyen piros-fehérzett konfettik. És miután az lement, és ott látom, hogy egyre többen így... És ott van már két darabba, és így, te jó Isten, ez tényleg összetört, és nem hittem el tényleg ott helyben, ott visszanéztem utána, amit feltettem, hogy ezt először nem vettem észre, és...
Hát addigra már a kollégákkal bent fogtuk a fejünket a sajtószobában, hogy atya Isten, mit csináltak, és ez tényleg megtörtént.
És a tévé közvetítésben ez egyébként nem látszott elsőre, hanem utólag jöttek ki a fotók meg a hírek, hogy hát igen, ebből több darab lett, mint amennyibe állották.
Nem... Sokszor is jutották a rossz értelemben.
Igen, lépjünk túl egy kicsit ezen a témán, és még nem a saját teljes körű élményekről beszélünk, hanem kicsit felrárizzunk, akiknél nem nagyon akar összeállni a csapat igazán működőképesen.
Lemaradtam az újdonságról.
Hát, elég gonosz vagy.
Nem, tulajdonképpen ezt beszéltük 2 héttel ezelőtt is, ezt beszéltük 3 héttel ezelőtt is, ezt beszéltük 5 héttel ezelőtt is, hogy izé, Ferrari. Igen.
Hát,
pedig te már nagyon próbáltad vizionálni így az előrelépés szelét, így Kanada és Ausztria környékén, hogy na most talán megtátosodnak, nem baltáztak el semmit, kezd jönni az eredmény, és hát ehhez képest, hogy kell mondjam, hogy két olyan halvány hétvégét zártak itt az előző 2 hétvégén Silverstone-on és a Hungaroringen, hogy abból nagy köszönet nem lett nekik. Tehát előbb-utóbb nem, hogy a 4. helybe betonozódik, de hogyha ekkora a különbség a Ferrari és a McLaren között, akkor ebből még egy ilyen hátsó sor előre fuss McLaren is elsuhan mellettük.
Meg az a kínos, hogy ugye ott volt Russell, aki a 18. helyről rajtolt, és előttük végzett. Őket. Ugye Sainznál a tempó is hiányzott, ugye ezt pont láttuk a Q2-es kiesésnél is, meg a futamon is úgy végzett előtte Leclerc, hogy először hát a Ferrari hibázott a box utcában, a bal hátsó kerék nem jött le egyből, ott maradt egy 6 másodperc, vagy 7 is akár az első kerék cserén, a másodiknál meg Leclerc sokat be is hajtott gyorsan, ezért plusz 5-ös, és ezzel a, nem tudom, 10-12 másodperc büntetéssel is Leclerc Sainz előtt végzett. Hát igen. Ha Leclerc nyilván, hogyha mondhatjuk, hogy ez lett volna, ha az lett volna, ha, hogyha ezek nem történnek vele, akkor lehet, hogy előrébb végzett volna, de szerintem akkor is csak egy pozícióval léphetett volna előrébb, mert ugye előtte volt mindkét McLaren tempóban, és nem kicsit, hanem komolyan vehetően. Ez egyébként Piastrinak pedig dicséret annak ellenére, hogy a Ferrari nem a legszebb napjait éli.
Hát ebben nehéz meglátni a pozitívat, tehát ez a 9. és 7. 8. hely, tehát bárhogy nézem, nekem ebből nem akar pozitív kép összeállni, és az a helyzet, hogy már nagyon ők sem tudnak mit mondani arról, hogy mégis mi a baj forrása, mert teljesen el vannak tévedve. Számomra a Leclerc nyilatkozata egyszerűen a rémisztő kategóriával ért föl, tehát így azt mondta, hogy egyáltalán nem érződött olyan rosszak, mint amilyenek az eredmény tűnik, és épp ez az, hogy akkor mégis mi alapján, vagy hova akarnak fejleszteni, előrébb lépni, vagy valami. Tehát, vagy megint az van, hogy hát nézd, illetve nem megint az olyan hónapok óta ez van, hogy akkor feltettük a lemezt a szokásosat, hogy akkor majd jövőre.
Pont ezt írja Dancsiga is, egy tiszteltet a Ferrari-nak, a jövői világbajnok és konstruktőri bajnok csapatnak. Ez a majd jövőre elemez. A Ferrariról láttam egy mémet, Szabó Bence írja, hogy a monzai nagy díjon az Astont és a Williams-t a Red Bull kielőzi, állva hagyja őket, közben a Ferrari kamionként jön szembe a sávban ellentétes irányba. Ennyit a Ferrariról. Hát igen, ott pont itt az Astont, hogy felhoztad, Bence, gyakorlatilag tényleg kézenfogva lépkednek most hátra a mezőnyben.
Hát nézd, baj van a tempóval, baj van a gumikezeléssel, néha még a stratégiával is baj van, néha baj van a boxmunkával, akkor most már a hétvégén Leclerc én is sem tudott rendesen, a rádiója sem működött jól, tehát konkrétan egy társasháznyi nyavaja sújt egy vagy két autót. Tehát.
És Alonsoéknál a helyzet?
Mondjuk úgy, hogy a zöld lufi nagyon gyorsan leeresztett, modadi drámai gyorsasággal, mert alapvetően nem arról van szó, hogy az Aston Martin annyira drasztikusan visszaesett volna, legalábbis a hivatalos infografikákat hoznám én ide alapul, hogy mennyi volt a lemaradás a Red Bull-al szemben a szezon elején, illetve jelenleg, és a legkisebb kilengés épp az Aston Martinnál tapasztalható, 500-al lassabbak a szezon elejéhez képest, csak hát, hogy a közel meg a Mercedes gyorsult 2 tizedet, a McLaren majdnem 8 tizedet, és az Alpine is lassan 4-et, ott azért ki lehet jelenteni, hogy itt inkább a fejlesztési versenyben maradtak le, de gyalázatosan arról lehet szó, hogy minden, ami így nagyjából kéznél volt, raktáron volt, sztrópapa szekvenciéjében, akkor az gyorsan az élenél fölpakolták az autóra, akkor örültek, Alonso is örült, mindenki örült, hogy hú, de jó, állandó dobogó, most már tudunk harcolni, el, plán és társai, és akár ez megint az a helyzet, hogy így még csak azt sem lehet mondani az Aston Martinra, hogy mozgó célpont, mert ugye ugyanott tartnak al az évelén, nagyjából fél másodperc hátrányban a Red Bullhoz képest elvileg, csak hát közben, hogy a másik három csapat, két-három csapat beékelődik közik, akkor az kijön a matek, tehát...
Ez a 9.-10. helye, hogy most is, igen.
Tehát egyszerűen ebben olyan más nem tud belemagyarázni az ember, nem Alonso felejtette el vezetni, na, csak összeraktam a mondatot így hétfő estére, írjuk az előző 4 nap számlájára, nem egyszerűen arról van szó, hogy a AMR 23-ban nagyjából eddig tartott ki az évelei lendület, tehát az a baj, hogy ez nem egyszerű volt már, hanem kb. A harmadik, negyedik hétvége, amikor láthatóan gyengébb a konstrukció a megszokotthoz képest, a korábban megszokotthoz képest, és az a helyzet, hogy hiába van az, hogy konkrétan jó-jó effektus alakult ki a Red Bull mögött, hogy éppen ki a második erő, akár a McLaren, akár a Mercedes, néha a Ferrari, nagyon néha, az Aston Martin egyre kevésbé tud beleszólni ebbe a meccsbe. Tehát valahogy sosem esik rájuk a sor ebben a cirkuláris erről sorrend változásban.
Ugye pont a múlt adásban beszéltünk erről még hármasban, hogy itt a fejlesztési versenynek a sajátosságairól, hát a vitátúzásnak nevezném, de hogy ezt vitattuk meg, és itt a kommentmezőben is volt egy hozzászóló, aki Olivéra a mostani kommenteken nevet, de hogy majd mindjárt azokra is kitérünk. Szóval, hogy pont a múltkori adásnak a komment szekciójában volt egy hozzászóló, aki ugye, ő mondta azt, hogy szerint az Aston Martin jól csinálja a dolgokat, hogy amíg lehet pörgetik a fejlesztéseket, viszont mi éppen az ellenkező oldalon álltuk, és azt mondtuk, hogy azzal, hogy az Aston Martin kitapossa az utat, hogy mi tud működni és mi nem, jöhet egy olyan csapat, mint a McLaren, aki látja, hogy igen, ez jó, az év végét, vagy az év elejét a 9. helyen, a csapatok között a 9. helyen kezdtük, nézzük meg, mi működik, fejlesztük, szűk ki belőle a saját változatunkat, és előreugrottak a második, vagy a harmadik helyre, most tényleg a McLaren-Merci között a csata, most lényegtelen ebben a szempontból, de hogy lehet, hogy ez lehet a jó fejlesztési stratégia, amit tényleg a McLaren követ, mert hogy az Aston Martinnál, ugye ne felejtsük el, költség limit van, nem lehet végtelenségig menni, az Aston...
Éppen ezt akartam szóba hozni, hogy azért várjuk ki a végét, nehogy aztán 2024 júliusában a Magyar Nagydíj körül éppen arról legyenek találgatások, hogy akkor na vajon a McLaren túllépte tavaly évközben a költségvetés.
Vagy az Aston.
Mert hogy konkrétan a fél autót át kellett tervezni már alapvetően az idei évre, és akkor még azt tovább csiszolgatni elég drasztikusan ráadásul, szóval nem lennék meglepődve, hogyha a Wokingiak vagy lekapcsolt lámpákkal üzemeltetik a motorhomokat a szezon második felében, hogy akkor nehogy akkor az áramszálával csúszanak ki a 140 akárhány millió dollárból.
De igen, jó, ez mindig benne van, de az is benne van, hogy ez most tényleg működik a McLarennek. Itt közben a kommentek, amiken nevettünk, az az volt, hogy Szabó Bence írta, hogy Patrick szerintem most nem találkozott Ottmarral, szegények rajtján látszott, ugye hát igen, a két Alpin az első körök után már csomagolódott is. Dancsika pedig írja, hogy igen, viszont találkoztam mással, majd mesélünk erről. Amúgy most is hozzátettem, hogy akivel találkoztam, és beszélgetni is tudtam vele, na annak tényleg meghoztam a szerencséjét. De előtte még kicsit rikárdozzunk, aki visszatért a Forma 1-be.
Visszatért a méhész borda, 32 fogas fokrém reklámba illő vigyorával. Lényegében egy kicsit ilyen téridőzavarba lehet az ember, mert mintha újra 2012-t írnánk. Lényegében újra a Toro Rosszon, ami most már Alfa Tauri. Szinte ugyanúgy a szezon közepén csöppen bele, mint annak idején a HRT-vel 2011-ben. De azt kell, hogy mondjam, hogy ahhoz képest, hogy mekkora egy hulladék autó van alatta, mondjuk ki, az Alfa Tauri az nagyjából arra lenne jó, hogy mit letoljam a bevásárlóközpontba, és körbe toljam a húsos pult mellett. Ahhoz képest szerintem tisztességes helytállás volt. A Q2-be bejutott az időmérőn, nagyjából stabilan, Cunoda előtt volt egész hétvégén, és aztán be is fejezte a versenyt. Úgy, hogy azért az első körös, kanyaros pafoszkodásokból ő is kapott, úgyhogy nem volt vétkes közben, úgyhogy Ricardo az egy tisztességes hétvége volt, hogy a pont nem is született belőle, de hát látszik, hogy nagyjából ez lehet az Alfa Taurinak a reális szintje, ez a 13.
Igen,
hely.
Ott végzett. Egyébként erről beszélgettünk kint a ringen, hogy mennyire volt ez tisztességes bánásmód Nick de Vries-zel, hogy még a nyári szünet előtt kirúgták, meg hogy mit is csinál mostanában a Red Bull, azért pilóta fronton vannak kérdések, akárha Perezt nézzük, akárha de Vries-t, és akárha Ricardot, és ezt ott nektek én mondtam kint, amikor beszélgettünk többen, de nem saját gondolat, ezt elismerem, én is már még de Vries kirúgás előtt a brit nagydíj után láttam, hogy ugye akkor már eléggé rezgett a... Szóval ez tényleg vasárnap meg hétfő között volt még valahol, hogy már eléggé rezgett a léc a holland esetében, és hogy gyakorlatilag a Red Bullnál azt lehet észrevenni szerintem, meg mert egyet tudok érteni ezzel a gondolatmenettel, hogy ilyen trend igazolásokat folytatnak. Úgyhogy visszamegyünk Perez szerződtetésére, őt úgy hozta be a Red Bull, hogy ugye nem maradt helye a Racing Pointnál, ami ugye átalakult Aston Martinnál, mert pedig ő mentette meg azt a csapatot, emlékezzünk vissza, amikor kiszállt a Vijay Maya. Szóval nem maradt helye, és meg is nyerte ugye a Sahiri nagy díjat, és az egész Forma 1 gyakorlatilag annak drukkolt, hogy valaki, és pont a Red Bullnál üresedés volt, hogy valaki vigye el, és elvitte a Red Bull. Aztán most arról beszélgetünk, hogy majd Ricardo hát, ha a helyére mehet, hogy küzdés 2025, ez lehet a célja. Aztán itt volt De Vries történet, aki Monzában ugye úgy ugrott be a Williamshez, rögtön pontot szerezve, miközben előtte megnyerte a Forma 2-t, a Forma 1-t, és ott csövelt a Mercedes motorhómjában fülessel a fején, és várta arra, hogy vezethessen. És megkapta a lehetőséget, élt vele, aztán megkapta a hosszabb távú lehetőséget, viszont ez is egy trend igazolás volt, elvitte a Red Bull, soha nem volt hozzá közük, elvitte, és befutcsolt. És most Ricardo-nál ugyanez a helyzet fennállhat, hogy oké, kikerült a Forma 1-ről, a McLarennél nem remekelt, de valahogy azért még benne volt sok emberben az a sajnálat, hogy basszus, ez a srác nyert egy pár futamot, és most csak elvigyorogat a boxfalon, valaki kezdje már vele valamit mégis, De Vries, bénácska, lehet, hogy a helyére, és a Red Bull be is ültette a helyére, de hát, vajon folytatódik ez a trend? Mennyire?
Hát nem tudom, én szerintem az egész gusztustalan volt, hogy ezt kezelték, tehát azért szerintem semmivel sem lógott ki jobban a mezőnből De Vries, mint bármelyik másik ilyen utolsó, hátsó harmad fertályos versenyt az elmúlt években, tehát meg eleve, tehát oké, 28 éves Forma 2, de Forma-e oda azért lássuk be, releváns Forma 1-es tapasztalata nem volt sok, és ehhez képest példátlanul kevés időt adtak neki a bizonyítással, lényegében nem, hogy 10 versenyt, hanem már kb. A második, harmadik két év után elkezdték itt mormon, hogy ennél több kéne, fiú, tehát könyörgöm, tehát újoncokkal általában nem így szokás benne a formájában, hanem kaptak egy vagy két évet adott esetben, ugyebár Cunodánál már a harmadik évnél járunk, tehát szerintem De Vriesre nézve semmilyen szempontból sem volt tisztességes a Red Bullnak a megoldása. Az, hogy Ricardot visszahoztak, az bizonyos szempontból érthető, de nem így, hogy ezt megoldották, és engem az a kérdés foglalkoztat, hogyha a Ricardoval sem jön össze a nagy mesterterv, vagy esetleg találnak megint valami ürügyet arra, hogy őt lecseréljék.
Láncs Ricardot? Még...
Aha. Hát
szerintem őt föl akarják pusholni 2025-re. Ez félig, meddig ki is mondott.
Vissza Verstappen mellé, tehát...
Igen.
Hát nem tudom, tehát én azt kell mondjam, hogy ebben a teóriában nem hiszek, abban a szempontból, hiszen annak idején Ricardo azért hagyta el a Red Bull 2018 végén, mert hogy nem akart Verstappen árnyékában versenyezni. Elment 2018 végén a Red Bulltól, átigazolt a Renault-hoz.
Igen, a sztoriát ismerjük, persze, de...
Marha sok pénzért, nem jött be, tovább ment a McLarenhez, ott elvérzett, és aztán lényegében elment a Red Bulltól, hogy másodszámú, illetve harmadszámú pilóta legyen, majd beüljön a kis csapatnak a kis talicskájába, hogy talán majd másfél év múlva újra a Verstappennek a másodszámú vízfordója legyen. Tehát de azt kell, hogy mondjam, hogy logikai értelemben ennek sok értelme volt.
Szerintem a két dolog, az egyik nem csak teória, mert ezt félig mindig kimondta Helmut Marko is, hogy 2025, meg Christian Horner is, hogy 2025-re azért érdemes lesz figyelni ebből a szempontból. Nyilván kell ehhez Ricardo jó teljesítménye. A másik, szerintem ebből
amit
a szempontból...
nem látunk, tehát...
Persze, nem látjuk, de előlegezzük meg esetleg. De a másik dolog az, hogy ebből a szempontból a 2018-as és a 2023-as szitút nem érdemes összehasonlítani. 2018-ban amikor ott volt egymás mellett Ricardo és Verstappen, azért pontosan látta az ausztrál, hogy ez a csapat a fiatalabb, feltörekvő hollandra fog épülni, neki pedig oké, hogy meccsbe vannak, de hosszú távon nem biztos, hogy annyira fényes lesz a jövője, még 20 éves korában, amikor még VB címekért is mehetne. Keresett egy utat, oké, keresett egy nem jó utat, tegyük hozzá, nyilván. De most, hogy már a 30-as éveiben van, és nem érte annyira sok sikert a formájában, mint amire mondjuk predesztinálva volt. Visszamehet egy...
2014-ben.
Visszamehet egy olyan csapathoz, ahol azért még leeshet neki ez az.
Hát nézd.
Más a motiváció.
Én csak annyi kifogásai valót találok az eszefuttatásban, hogyha a múlt nem történt volna, akkor nyilván hibátlan lenne itt a logikai hátterés a dolognak. Az én csőrömet azt piszkálja, hogy egyrészt semmi garancia nincs még mindig arra, hogy Ricardo annyira jó lesz, mint régen, hogy aztán a Red Bull-lal tényleg kezdhessen valamit. Egy, kettő, azért az elmúlt évek tapasztalataiból indulva a Red Bull narratívája az, amit érdemes legalább kettővel elosztani. Tehát ez a, ha mondanak valamit, akkor lehet, hogy a BC meg a D forgatókönyve, vagy alvariánsa igazolódik be.
Jött pár komment a Perez, Ricardo, De Vries témában, ezeken még fussunk át, aztán vágjunk bele a mi Form 1-es hétvégénkbe, azt mondom. Szabó Bencéről szerint a Perez kihúzza a szerződését, mert annyira nem rossz, hogy kirúgják, és nem valószínűleg, és valószínűleg nem is akarják kiperkálni neki a sérelemdíjat, mint a McLaren tavaly Ricardónak. Hozzátette még Szabó Péter, hogy Verstappen esélyét nem zavarja, és pontokat is gyűjtöget, ez épp elég. 1000 forint írja, hogy szerint Ricardo meg sem közelíti Perez szintjét. Szabó Bence már gondolta, hogy egy másik extrém elmélet, de lehet az Alfa Tauri fashion termékeinek eladásának kellene egy kis löket, és erre jó lehet Ricardo.
Abban nem fél év alatt lesz.
De ez nem is ezen fog múlni, hanem jövőre nem Alfa Tauri lesz a formányos csapat.
Ez már Ricardo előtte eldőlt egyébként.
Igen, szóval ez nem... nem helytálló elmélet ebből a szempontból, mert tényleg valami más néven fog futni, és nem Toro Rosso néven, ezt már tisztázták, szóval jövőre új nevű csapat is lesz majd a Forma 1-ben az Alfa Tauri helyén.
Kiálltjuk, hogy mit találhatnak ki. Tehát ez a...
Majd valamit.
Ifjanc temető.
Az igen. Úgyhogy majd meglátjuk. Na minden esetre én azt mondom, hogyha ha nem bánjátok, kedves nézők, hallgatók, akkor mi rátérnénk a saját Forma 1-es hétvégünkre. Egyébként nyugodtan, hogyha maradt még bennetek valami, akár a futam eseményével kapcsolatban, vagy kérdésetek van, ragadjatok billentyűzetet, és írjatok, figyeljük, visszatérünk rá, bármi is van,
Én
szavazzatok.
mindenekelőtt egy picit ilyen közszolgálati, vagy nem tudom minek mondjam, jelleggel ütnél fel a történetet, hogy egy nagyon komoly bejelentés is fűződik ez a céghez, hiszen 2032-ig meghosszabbították további 5 évvel a Forma 1-es magyar nagydíj szerződését, tehát még
Yeah.
majdnem 10 évig biztosan lesz Magyaródon F1-es futam, közben a pálya is megújul, ha minden igaz.
Meg kell
Modern
újulni.
21. század, igen, feltétel is modern 21. századi köntöst kap, meg szerkezetet alá. Aztán ki tudja, hogy az átmeneti időszakban mi hol leszünk, mert már hallottunk különböző pikkás történeteket, hogy mindenféle sátortáborban leszünk száműzve, mindenféle kanyarokba, de majd nyilván tisztázódni fog ez a kérdéskör is a következő 1-2 évben. És ezzel együtt megkezdődött a jegyértékesítés 2024-re, és állítólag már eléggé nagy rohamban kapkodják a jegyeket, úgyhogy aki nem akar lemaradni, az igyekezzem.
Igen, Dacsika kérdezi, hogy ti is helikopterrel mentetek? Hát akkor kezdjük innen, hogy is mentünk. Hát a bejutásunk volt gyakorlatilag a legnehezebb a hétvégén, mert hogy egy 2,5 óra, autóval mentünk egyébként, egy 2,5 órát vártunk arra, hogy megkapjuk a belépőnket, de tényleg ez volt a legnagyobb nehézség gyakorlatilag az egész hétvégében. Akkor is légkondis helyen voltunk, szóval nem volt rossz. Ez volt csütörtökön délelőtt 8-tól fél
Igen.
11-ig, ezután bejutottunk, és hát gyakorlatilag megkezdődött részemről igazából a fotózkodás, rengeteg képet lőttem, itt most majd a adás második felében mutattunk is párat, volt egy ilyen segítségem, egy ilyen, na most látszik? Majdnem egész jól látszik.
Nagyjából látszik egy ilyen, egyes köznyelvezetekben ez szokott kukás mellé néven terjedni, de ez igazániból egy sima fotós mellény, nem ebben járja az FKF az utakat.
Majdnem egy világjegy a Forma 1-es pályákon.
Olyasmi, igaz, kisebb sorozatokban inkább hasonlít egy láthatósági mellényre, és ezért ragadt rá a kukás mellény kifejezés is, de...
Úgyhogy pár képet lőttem vele, majd itt pörögnek sorban, de amúgy, hogy is kezdődött a csütörtök? Hát neked volt egy Alpi rendezvényed.
Én még hoztam egy lapátba a szerencsét az Alpinnak, ahogyha te 2 évvel ezelőtt hoztál szerencsét Okonnak.
Akkor te vagy akit ne hívjanak meg.
Én vagyok az anti-alpinista.
Én meg ez alatt a hivatalos Forma 1-es sajtótájékoztató voltam csütörtökön, ahol ugye 2x5 fő
minden csapatból egy
ül be a kamerák elé.
A másik fele meg a tévében mennyi nyilatkozik ilyenkor.
Igen, hát kérdezni nem tudtam, mert nem szólítottak fel egyébként. Lett volna kérdésem, illetve itt vannak pénteki képek is itt a csapatfőnökök. Egyébként korábban volt, írta azt hiszem Dancsiga, hogy biztos nem találkoztam Szaftnauerrel egyébként, de ott volt, nem beszéltem vele. Én, mikor is szombat este beszéltem, és interjúztam George Russell-lel. Úgyhogy a 18.
A
helyről...
A Q1-es kiesés után.
A 18. helyről felhoztam őt a 6. helyre, fogalmazhatunk így. Mert beszéltem vele, úgyhogy én most neki hoztam idén szerencsét. Na mi az?
A kommenteket olvasom.
Ja, Szabó Bence, hogy Olivért a Red Bull hívta meg.
Nem, pont, hogy azt mondja, hogy engem hívva meg a Red Bull, hogy hát,
ja,
nem
felszap
a jövő héten.
A tét meg a jét.
Szerintem ez lett az elgondolás mögötte. Hát nézd, hogy a Red Bull meghív, akkor megyek szívesen, de...
Igen. Úgyhogy volt esemény. Egyébként már a hétvége előtt, még szerdán elkezdtük a programot, Hanvas Tomi kollégánk által, akinek igénybe vettük a segítséget, mert annyi felé volt dolgunk, hogy őt elküldtük Cunodával benzinkutazni. Úgyhogy ott is már jelenésük volt. A csütörtök esténk volt egyébként a legsűrűbb, amikor konkrétan egyszerre voltunk a vezestől 3 helyen. Horváth Zsolt főszerkesztő és csapatrádió vendég. A Ferrari, illetve a Shell egyik eseménye volt Charles Leclerc-rel. Hamvas Tomit szintén igénybe vettük, Hamilton azott, Mercedes-ezett. Én pedig az Aston Martinnal voltam, egy Boss, ugye a ruhamárka rendezvényén. Hát ennek, annak nem volt kifejezetten sportértéke, mert inkább arról szólt, hogy Fernando Alonso márka nagykövetté válik, de ott azért sikerült egy selfie-t lőnöm a mesterrel, a kétszeres világbajnokkal.
Erről pedig a részleteket a testvérlap a firstclass.hu-n lehet elolvasni a további tudnivalókat.
Igen, úgyhogy a csütörtök esténk az nagyon sűrű volt, és utána jött a péntek, ahol a pedok farkasa vagyok.
Az Patrick Wolf.
Miért vagyok a pedok farkasa? Ezt most nem raktam össze.
Patrick Wolf, Toto Wolfnak lehetnél a fű cimborája.
Na minden esetre pedofotókat is hozok akkor, ez pénteki szombati. Igen, a pénteki napunk az ugye már a szabad edzésekkel telt. Hát én gyakorlatilag a pálya és a média központ között szaladgáltam. Itt most éppen egyébként Rétest láttak a képen, mert az is volt a pedokba. Illetve aranyember és cigányzenészek, akik rohadt jól elnyomták a Forma 1 főcímzenét, imádtam az egészet. Úgyhogy az zseniális volt, mint Mexikóban annak idején volt ez a mariachis előadás. Szóval amit csináltam pénteken, én fotózgattam és szaladgáltam a média központ és a pálya különböző kanyarjai között, és gyakorlatilag szállítottam a budapesti központoknak, Paka Gábornak is a fényképeket a helyszínről, amit használhat az anyagainkban. És ugye a pénteki nap volt időjárás szempontjából a legváltozatosabb, mert hogy megjött ugye az eső is a második szabad edzésre.
Egyébként... El is hozta a péntek esti terveinket ilyen szempontból.
Igen, szerettük volna fölmenni a pályára, egy kicsit körbe kocogni az esetben inkább futni. Hát ehelyett gyakorlatilag ilyen csúszdaparkká vált a csúszdapark alatti parkoló.
Ez nagyon, nagyon kemény volt, mehettünk le két némettel a média sátlival a parkolóba. Ez viszonylag távol esik azért a média központtól, tehát a sátlő levitt minket, és konkrétan kiszálltunk a bokáig érő sár és víz éleni keverékébe. Ömlött az eső, körülbelül 3,5-szer áztunk bőrig, és konkrétan itt két rongyá ázott, nem tudom én, mi estünk be az autóba.
Igen. A Box utca bejárásunk az már szombaton volt, ha jól emlékszem.
Nem, az pénteken volt, igen, tényleg. Pénteken fél egykor.
Ja, igen, igen. Na, az még egy... Az még egy zseniális élmény volt, ugye ilyenkor megnyílik, minden csapat kiállítja az egyik autóját, és megmutatják rajta az újdonságokat. Ez egy kötelező elem most már a Forma 1-ben. És
tavaly is volt ilyen.
Hát nyilván zseniál látvány van, aki egyébként kerékcserét gyakorol, a másik autó még bent a garázsban dolgoznak. Hát az Alfa Taurinál meg kormányokat osztogatnak az embereknek. Mármint Forma 1-es autós kormányt. A kezembe is került egyébként egy, mert nem sokára látjátok a képeket, meg a vezes.hu per Forma 1 oldalon meg is találjátok erre a cikket, mert hogy ez egy olyan élmény volt, amit hát gondoltam, egy kicsit bővebben is érdemes megosztani veletek. Itt most Zaher Gábort látjátok egyébként a képen, aki a pálya mellett ügyelt, kvázi, ilyen gyors beavatkozó egységként. Szóval igen, volt egy kézről kézre járó igazi Forma 1-es kormány, hát ilyen 30 millió forint körüli értékkel.
A nagyon drága kormány.
És ez nem egy alibi volt, ez egy igazi, pont olyan, amit a pilóták is használnak. Egyszerűen tényleg zseni volt. És amúgy annyira lazák voltak az Alfa Taurinál, hogy így rögtön ideadták, nem mondták, hogy fogjam két kézzel, vagy óvatosan, simán félkézzel is lehet tartani, mert egyébként borzasztóan könnyű. Nyilván van rajta egy csomó gomb, engem a hátulja egyébként jobban érdekelt. Van rajta 6 pillangófül, amiből a felső 2 a sebességváltó, a középső 2-ből a jobb oldali, az most így nem tudom, pont a bal oldalról látjátok, de ez a jobb oldali, az egy személyre szabható funkciójú fül, a baloldali meg a DRS aktiválója, ami egy csomó csapatnál ugye egy gomb szintén a kormányon, ők így meghúzzák a fület, hogyha nyitni szeretnék a DRS-t, és az alsó kettő a kuplunk, amiből elég csak egyet használjuk, amit ők szeretnek meg, amihez hozzászoktak, az tényleg olyan, mint az autó, hogy meg kell tenni a fogáspontot, amikor kinyomod, van lábbal, csak egy a kezükkel, és gondoljátok el ezt, amikor ott vannak a rajt előtt, villanak fel a lámpák, és lehet, hogy nekünk így a mindenünk remegne, a legizgalmasabb pillanatban a szegény csónak lehet, hogy ez is volt a gondja, hogy ilyen előről még nem rajtolt, aztán jól be is ragadt, és egy annyira finoman meg kell találni.
És aztán Csó meg is csinálta a tökéletes rekonstrukcióját Bottas, a csapattárs Bottas 2 évvel ezelőtti bowling mutatványának.
Úgyhogy nekem ez a kormányos élmény egyébként vitte a prímet abszolút így. Ha a teljes egész hétvégét nézzük, szerintem akkor is. Nyilván a rajt is egy zseniális élmény, amikor a 20 Form 1-es autó elindult. Viszont hogyha nem a pálya akciót nézzük, akkor nekem ez volt az, ami a csúcsot jelentette. Nem tudom, te ki tudsz emelni valamit, ami...
Én mindenképpen ki tudok emelni, én visszamegyek csütörtökre, tehát a többi nap is jó volt, tehát de hogy a csütörtökön egy kifejezetten jó hangulatú beszélgetés volt az Alpine versenyzőivel, remélhetőleg idővel a vezesponton is el lehetett olvasni, feldolgozás alatt a történet. Esteban Ocon és Pierre Gasly-val interjúztam a hétvége elején, és nagyon jó hangulatú beszélgetés volt, tehát így még ott azért már lehetett először a vezetőségen belüli csereberéknek, de ettől függetlenül egy oldott, abszolút kötetlen beszélgetés volt ilyen kerekasztal formátumban, de ugyanígy jó volt a szombati nap, például nem esett az eső, akkor este még így a munka után még a nyakamba vettem a 4,3 kilométert, mazoista módon. Egy jó 27-50-es idő alatt körbe is értem.
Na, az nem rossz.
Jött a versenynapja.
Igen. Én egyébként nagyon örülök annak, hogy tudtam egy csomó fotót csinálni egyébként, ami most megy itt vetítésbe, ezeket is én készítettem. Most nincs ott a sarokban a forrás megjelölés, mert ez ezúttal saját anyag, minden egyes kép, amit itt láttak a csapatrádió adásban.
Házi kocs nem hozott ebéd.
Homemade, igen. Neked egyébként volt egy sajtóinterjús, vagy mi az, sajtószobás pillanatod is, ami azért nyomott.
Ja, igen. A pénteki csapatfőnöki sajtótájékoztató szerintem még életemben senki nem nézett rám olyan kerek, és ilyet tekintettem, mint Andrea Stella, amikor arról kérdeztem a jelenlévő három csapatfőnököt, ugyebár Stellát, az addig a pillanatikből egy zsák krumpliként ott ülő Ottmar Szaftauert, meg Franz Tostot, hogy ugye mi lesz itt majd a mesterséges intelligenciával, hogy esetleg ennek tervezek-e komolyabb szerepet szállni a formáimba, és akkor így András talán keresett engemet a kamerák mögött, és akkor ilyen nagy...
Tényleg ilyen halálra fát feljel.
Igen, tehát mint olyan körülbelül a halálos ítéletét olvastam volna föl abban a pillanatban.
Egyébként jó, hogy megint felhasznad Szafnauert, meg itt az előbb a kommentekben is már volt, hogy az ember tényleg úgy ült ott, hogy róla, hogy tényleg most ott úgy voltam vele, meg még most is úgy vagyok vele, hogy egy kisebb készpénz összeget felmerek arra tenni, hogy ő nem éri meg az év végét az Alpine elején. Ugye most a brit és a magyar nagydíj között volt azt hiszem 2 változtatás is, gyakorlatilag volt egy főnöke, Laurent Rossi, meg volt Szafnauer. Na most kettő közé betettek először egy embert, aztán a Rossit váltották le, miután nyíltan kritizálta a Form 1-es csapatot, és most a Szafnauernek van 2 vadi új főnöke. Mi gondolkozol?
Én semmi nem gondolkozok, már majdnem tüsszentettem egyet, ja. Most sikeresen meghiúsítottad.
Elnézést. Úgyhogy...
Most itt küzdködhetek az adás végéig a te hibádból, ezt is elrontottad.
Na, ne idézd, Norris. Ő is azt mondta Verstappennek, igen.
Hát nézd, az Alpine helyzete minden csak nem egyszerű, tehát itt a klasszikus alapjelzet, hogy óriási reményekkel érkezett meg gyári Renaultként 2016-ban újra a Forma 1-be, 3 éves, 5 évesen mindenféle tervekkel, és aztán ezek nagyjából addig vezettek, hogy a középmező elejében még stabilan meg tudnak ragadni, de egyébként nem sok babérterem nekik, hogyha a komolyabb téteket nézzük.
Igen.
Úgyhogy érted, hogy ekkora kavarodás alakul ki időnként, és ugyebár Ottmar Szaftauer biztosan nem fogja a szívébe zárni a Hungaroringet, hiszen tavaly ott volt a Alonso Piastri szerződéses cirkusz, most meg itt van ez, úgyhogy rásom, most egy dupla nulla, már az első körben.
Hát meg Silverstone-ba is két autó kiesett, szóval nem jó időszakot érnek a franciák. De egész hétvégén amúgy elbújt a motorhome-ba csapatfőnök, amikor ugye nyilván se látni lehetett, néha mászkált kint, de tényleg ilyen borzasztó tekintete volt.
Szóval Bence, gyakorlatilag minden sajtó megjelenését nem mondta, de fia sajtó tájékoztatott kivéve.
Igen, egyébként mi is interjúztunk volna vele, azt is lemondta. Szóval ennyit erről. Szóval Bence kérdezze, a filmes sztrájkkal kapcsolatban lehet Domenicali a Hamiltonos film helyett írat magának egy filmet az AI-val, amiben majd az ő vezetésével nyer a Ferrari. Egyébként ez a filmes sztrájk, ugye, tegyük hozzá, csak az amerikai színészek sztrájkolnak, és nemrég volt hír arról, hogy a brit színészek szolidaritást vállalnak velük, de a Hungaroringen, ha úgy nézzük, nyoma sem volt ennek. Ment az Apex...
Brad Pitt hiányától eltekintve.
Igen, Brad Pitt nem volt ott, és nem ő vezette az autót, de az Apex GP munkálatai mentek, ugye európai stábbal csinálták, amit tudtak, per terveztek. Kaptunk egy külön tájékoztatót arról, hogy ne nagyon vegyük őket látványosságnak, pont annyira, mintha egy valódi Forma 1-es csapat lennének, mintha 11. csapat lennének a rajtracsa, szóval
mondjuk,
ne az legyen.
Mondjuk azért ez is rendkívül érdekes, hogy te vedd őket természetesnek, miközben ők adott esetben ekkora kamerákkal így flangálnak az orrod
előtt. Jó, de az a saját dolguk, de ezt is hozzátették, hogy igen, amikor látod, hogy veszik a nagy kamerákkal őket, és te is arra jársz a dolgodba, akkor lehetőleg ne nézd már bele a kamerába, mint egy hülye, mert hogy azzal elrontod a munkájukat. Szóval ott voltak ők is, forgott a film, ilyen Forma 1 és Forma 2 közötti időszakokat, ilyen 15-20 perces kvázi üres járatokat kihasználva egyébként köröztek a pályán, voltak bevett koreográfiáik, mondták, hogy filmezni ne nagyon filmezzünk, mert azzal elárulhatjuk a cselekményt. Nagyon sok mindenre nem jöttünk rá, hát elmondhatom szerintem, hogy egy ilyen koreográfia például az volt, hogy a célegyenesben a falhoz behúzódva, ami nem az ideális sív, hanem belül, ott ilyen páros repülésben, most itt lesz a fal, így haladtak el több körben is egymás mellett. Ott filmeztek, egyébként még ma is filmeztek, olvastam róla, hogy egy valamilyen endurance autó, valamilyen lolával forgatják a film, az a kamerás autó, és hogy az legalább tudja tartani a Forma 2-esekből átalakított versenygépekkel a tempót. Szóval gyakorlatilag ment a forgatás, te néztél utána, hogy van két kevésbé ismert GT-pilóta.
Igen. Hívják őket?
Szóval ők is, ők meg ugye nem is színészek, hanem valóban versenyzők, akik...
Ők valóban versenyzők, fél perc múlva a nevük is meg lesz.
Szóval zajlik a forgatás, zajlott is, Belgiumban nem fognak utazni az autók, ez egyébként már ismert, forgatnak majd Belgiumban, de autók nélkül nem tudom, hogy mennyit
fognak csinálni. Kérlek szépen, Duncan Teppi és Jordan Albert a két versenyző. Duncan Teppiről azt érdemes tudni, hogy egyébként inkább a GT és Enduro sorozatokba húzódott el az elmúlt majdnem 10 évben. Korábban ő is ilyen formaautós álmokat dédelgetett. Annyira egyébként, hogy a Brit Forma Renault 2.0-át 2007-ben meg is nyerte. De hát nem ma volt, hát 39 éves, tavaly az Európai Le Mans sorozatban versenyzett.
Ja.
Még a másik versenyző az Jordan Albert, akiről talán még ennyit sem lehet tudni.
De is autóversenyző.
Ő is autóversenyző. Hát ami róla kiderül, hogy ment Brit GT sorozatban például, meg ilyen kisebb sorozatokban.
Szóval találtak embert arra, aki elvezesse az autókat, az európai része a stábnak forgat. Egyébként volt egy érdekes jelent, amit mi az ebédelő teraszunkról láttunk, onnan egyébként készítettünk is egy selfit, amit mindjárt mutatok nektek. Szóval onnan láttuk, egyébként szemben volt velünk egy kijelző, és hát ugye ott tudták követni a nézők ott is a közvetítést is.
Hát ugyanak abból a szempontból is jelentőség volt, bocsánat, hogy közbevágok, hogy mi voltunk az épületnek a legvégén, a leglégén lévő teraszon, és amit a főtribünről lehet látni, ott meg a pedoklub VIP vendégek foglaltak el,
Igen.
és ők is láthatták azt a kijelzőt.
Igen, szóval ott egyszer így például kiírták azt, hogy most menjetek a fedett főtribűn legvégére, gyakorlatilag a box kijárat végéhez, kedves nézők, hogyha benne szeretnétek lenni a Brad Pitt F1-es filmjében. Úgyhogy volt is mozgolódás, egyébként indultak a népek arra, hogy filmes szurkoljanak az Apex GP-nek. Úgyhogy zajlott a forgatás, ezt tudom erre mondani, szóval nem az AI-val kell megíratni a film folytatását.
Szerencsére.
Igen, hát nem tudom még mi maradt ki az élmény beszámolóból. Nekem például, ami még emlékezetes volt, ugye én ott az ablak mellett, ahogy láthattátok itt a trófás fotókon is, a pezsgőzést, azt ott láttam, illetve ide vonultak ki a Red Bullosok is, ugye megünnepelni a győzelmüket, nekik ilyen szokásuk, hogy energiaitat locsolnak, amikor elkészül a csapatfotó. És mind a pezsgőt, mind az energiaital illatát is lehetett érezni, úgyhogy ők egy szinten lejjebb mentek ki, és az üvegen, meg nem tudom, minden valahogy azonnal átjött, de tényleg az azonnal nem túlzok, ahogy pukkant, vagy nem pukkant, de ahogy elkezdett spriccelni a pezsgő is, meg az energiaitalok is folytak, egyből lehetett érezni. Ja, és utána a szegény takarítókat nem irigyeltem.
Pont ezt akartam, hogy szegény takarítónokat nem irigylem én sem, tehát, mert nekik az apák körülbelül harmadjára kellett lesulickolni a dobogót, mert ugye volt Forma 3-as főfutam, Forma 2-es főfutam, Porsche Superkupa, és minden egyes alkalommal mentek oda a rongyal, és törölgették le egyesével a dobogó fokait is. Tehát
igen.
A folyamatai részét én is így végignéztem, és akkor...
Sőt, a Forma 2 után, ugye a dobogó előtt fel volt ezzel a Qatar Airways lilával festve a Qatar Airways logója, azt még egy soron áttedizték. Egy ilyen vödörbe volt, egy diszperzites vödörbe az a légitársaságnak az a klasszik lila színe, és ott a betűk között még meghúzták, hogy tökéletes pompával ragyogjon a szponzor felirat. Azt is láttam. De a takarítás, ugye a lépcsőházba is behorták a Red Bullosok az energiaitalt a lábukon,
igen.
Úgy ragadt az egész, mint az állat. Meg ugye, amit említettem, a konfettiket, abból is jutott be mindenhova.
Még a harmadik emeleten is volt.
Itt meg már a pakolás képeit, egy képet láthattok róla, ez 2 órával a futam után már elég komoly állapotok voltak.
Elég komoly, hát ne vicceljed. Ekkora a Forma 2-es pedokból már gyakorlatilag semmi nem maradt. Elvitték a drága gokárcsaidat is.
Igen. Szóval egészen elképesztő gyorsasággal pakol mindenki. Az Alpin volt a legjobb állapotban, ugye már tényleg a
második... Hát gyorsan végeztek, tehát...
Második kör után
közben
pakolhattak. A Forma 2-esek meg már tényleg már csak pár sátornak a külseje volt ott, amikor mi elhagytuk a pályát. Mi úgy hagytuk el a pályát, hogy amit terveztünk, azt letudtunk a helyszínen, megírtuk nektek, és kiengedő kapu már nem volt, szóval nem kellett használnom a belépőmet sem. Neked is nálad van? Várjál.
Igen.
Ó, pont látszom. Szóval nem kell, ezt odarakod a bejárathoz és csippan egyet. Elég klasszikus hangja van már, szerintem 10 éve alsó hangon ugyanaz a hang, amikor beenged.
Én még az asztalmatricánkat, az enyémet elhoztam, az asztalmatricát.
Én ott hagytam.
Hát én majd még felragasztom a laptopra.
Ja,
a
jó. Havait. És nem itt akartam mondani, ahogy már kiengedni, kimenni nem tudtunk, szóval még mindig a Magyar Nagydíjon vagyunk, mert hivatalosan a kapun nem csekkoltunk ki, úgyhogy... És így, adminisztráció szempontjából még elsajtuk a hungaroringet, de hát nyilván nem csinálták csapatrádiót.
Nézd, volt olyan pillanat, amikor a telefonom azt írta ki, hogy Silverstone-ban vagyunk.
Tényleg?
Igen.
A telefonod?
Igen.
Miért?
Nem tudom, de
Biztos
néhány
valami.
éve ezt eljátszottam, de az a vicc, aztán néhány éve is eljátszotta velem, még az F2-es pedokban, 2019-ben, és pont ugyanez volt, hogy kiért a Silverstone.
Nancy kérő, hogy jövőre nem mehetünk, mert benragadtunk. Egyébként nekem volt egy ilyen, amikor nem a klasszikus beengedő hang volt, hanem ilyen de, mert azt érzékelt, hogy kétszer léptem be, de megoldották, szóval nem hiszem, hogy ezen fog múlni, meg kapunk új paszt, hogyha jövőre megyünk.
Igen,
Reméljük, hogy
igen.
jövőre is megyünk.
Hát reméljük, reméljük.
Bízunk benne. Úgyhogy így az élményeinkről így hát kvázi tömören tudnánk amúgy bőven mesélni, mert tényleg így minden percben történt majdnem, hogy valami folyamatosan annyi inger éri az embert, hogy például amikor néztük a rajtrácsra kivezető, ugye még nem a felvezető körről beszélünk, hanem amikor megnyit a box utca, kimennek a pilóták, egy-kettőt még így köröznek, és felállnak a rajtrácsra, aztán betolják, és ellepi mindenki a rajtrácsot. Ott is annyi látnivaló van, például az, hogy Norris és Hamilton az utolsók között száll be az autóba, miközben mondjuk Bottas már rég ott ül becsatolva, vagy az, hogy a rajtnál nagyon előre látszott az, azt mondtam is neked, hogy Verstappen le fogja rajtolni Hamiltont, mégpedig azért, mert Verstappen a legelőrébb állt meg, tényleg az utolsó helyen, ahol még meg tud állni szabályosan a rajtkockájába, Hamiltonnál meg még benne maradt fél méter, és ez mind látszott, Verstappen volt ez tényleg, aki a legjobban kihasználta, meg még hátrébb a 7.-8. helyen, de amúgy mindenkinél benne maradt legalább egy 30-40 centi. Ez már ott például látszott, hogy ha itt Verstappen jól elkapja, akkor nem kérdés, hogy ő fog elsőként fordulni, és jól elkapta. Úgyhogy Dancsika írja, hogy Spielbergre biztosan megy jövőre is. Az igen. Dancsika, te itthon voltál most egyébként? Meg a nézőinket is kérdezem itt közben a szavazásra is ránézek, hogy 38% preferálja a helyszíni nézés, és 62% az otthoni tévén keresztüli Form 1 nézést.
Ezt ilyen adások nem ezt mutatják. Tehát most is 3000-en voltak kint egész hétvégén, vasárnap 102.000-en, úgyhogy azért nagyon sokan részesítik el a helyszíni jelenlétet. Hát, nyilván talán abban a szempontból máshogy nézőként talán nem jut el annyi információ a nézőhöz, mint otthon a tévé előtt, vagy esetleg a laptop előtt ülve, de azért az ottani hangulatok, az atmoszféra, amikor konkrétan az orrod előtt bőg fel egyszerre 20 autó, egyenként 1000 lóerős teljesítmény, azért az teljesen más, hogy érződik, mint a tévéképernyőkön keresztül. Hát ezt mi is így alátámasztatjuk, akik a magyar nagydíjat kivéve azért itthonról követik a versenyeket.
Igen, egyébként a helyszíni hangulat, ugye ez pont ilyen belsős megélés, ugye nem nézői, de azért az is durva, amikor az időmérőn ugye Hamilton megverte 3000-del Verstappent, ott ugye robbant a lelátó, de robbant a média központ is, egy kószataps is hallatszott, és erről jutott eszembe még, hogy itthon, amikor olyan eredmény van, akkor én is belőlem is ki tud szakadni hangerős formában is, hogy de jó vagy, de nem jó. És hát erre mondta a feleségem az, hogyha látnád magad, hogy mit csinálsz kívülről, mondom, ha eljöttél volna, és láttad volna, hogy a többi, nem tudom hány ember, 60-70, akivel egy teremben ülünk, hogy na, ők mit csinálnak, akár mutogathatnék Olivérre is egyből, aki most visszanéztem ma a videót az első körről, amit felvettem, végig kommentáltad. Például, úgyhogy innen üzenem, hogy nem csak én beszélek meg hangosodok.
Hát nézd, engem nem szoktál hallgatni, amikor itthon vagyok, tehát az egy nagyon karcsú ízelítő volt.
Igen, de minden esetre, és nem csak mi vagyunk ilyenek, hanem ott az összes ember, magyar külföldi, aki Form1-jel foglalkozik, mind bele tudja élni magát, meg mondom, aki elkezdett tapsolni, hogy nem jött a 3000-re is.
Egyébként tavaly pont ugyanez volt Russell Poljánál, tehát ilyen egy embergén kiáltott a sajtóközpont, hogy hó, micsoda kör!
Igen, és hallottam azt, amikor vagy olvastam, hogy Twitteren írták ki, amikor Latifi megnyerte a harmadik szabadedzést, hogy akkor is őrület volt. Úgyhogy vagy ott is a sajtóközpont már felrobbant a Williams sikerétől. Szóval igen, ez belülről egy átélés, de tényleg abszolút mi is voltunk már kint. Én, te voltál nézőként, csak nézőként a Magyar Nagydíjon?
Voltam
Igen.
2017-ben.
Én meg 16-ban voltam. Szóval,
2017-ben.
Szóval ebből a szempontból is pont Zsolti mondta valamelyik korábbi adásban, amikor itt voltunk, ja, úgy Le Mans után, amikor ő a Le Mans-i 24 órásról számolt be, hogy tényleg aki tud, meg van rá lehetőség, az menjen ki személyesen, és most nem a Hungaroringnek próbálom promót csinálni, mert nem erről van szó, bármilyen autóversenyre egy tényleg, mert rohadt jó élmény. Úgyhogy javasoljuk nektek ezt, hogy menjetek, Dancsiga megy Ausztriába, és menjetek ahova csak tudtok meg, ahova van lehetőségetek. Nagyon jó.
De közben ne felejtsetek el csapatrádiót nézni és hallgatni.
Így van. Egy hét múlva jövünk. Mi lesz akkor? Július
a
31-én.
31. Lezárjuk a Super Júliust.
Igen. Vagy a Verstappen Super Július zár?
Szerintem igen. Szerintem igen. Hát belga a pálya, az neki félig hazai, tehát. És tekintve, hogy tavaly a 10 akár hanyadik helyről is megnyerte, tehát egyszerűen azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudom, hogy mekkora alkohol vagy egyéb szer befolyásoltságnak kéne bekövetkezni az, hogy más mondjak. Tehát egyszerűen annyira a naptár is világosabb, hogy félelmetes. Tehát 110 ponttal vezet a szezon felénél a tabellán. 110 ponttal. Tehát szerintem még Sebastian Vettel legdominánsabb szezonja is nem voltak ennyire durvák. Talán az év végére, hogyha összejött egy ekkora előny. Tehát ez a emberben megfagy a vér. Tehát konkrétan már abban a pillanatban, hogy az első szabályozások végén is megvetja, hogy Verstappen az első, és akkor na, ez a hétvége is jó lesz.
Viszont most ilyen nem volt a Hungaroringen. A Belgiumban pedig annak örülhetünk, vagy hát aki örül, neki örül, aki nem, ezzel még mindig megosztanak a vélemények, szerintem meg is fognak, hogy Belgiumban nem egy, hanem két versenyt is látunk, mert ugye lesz sprint szombaton, két időmérőt is láthatunk emiatt, úgyhogy érdemes lesz követni a belga nagydíjat is Spában. Aztán meglátjuk, hogy milyen eredmény születik belőle.
Milyen hát... elnevezéssel fog futni? SQ1 shootout van, most kiszállnak egy újabbat?
Igen.
A sprint kvalifikációnak?
És tényleg reméljük, amit Szabó Bence is ír, hogy nem a pár héttel ezelőtti történet kerül majd előtérbe Belgiumba, ugye a halálos forma...
Egyébként, ha már szóba kerül Dylan Fanthoff esete, akkor a belga nagydíj pénteki napjára fognak szerezni szerintem valamilyen emléksétát, az ő emlékezve a korábbi Antoine Hubert halálesetre emlékezve. Tehát azt hiszem Pierre Gaslyhoz fűződik ez a kezdeményezés.
Igen, igen, a Magyar Nagydíj üzenőfalán, a Hungaroringen egy üzenőfalon, ahova a sajtó infókat szokták kitenni papíros formába, ott volt egy kiírás, hogy Pierre Gasly meghívja az összes helyszínen lévő, dolgozó, tevékenykedő embert egy ilyen emlékfutásra, sétára, akinek hogy tetszik a Spy pályán, amit tényleg egy ilyen...
Racing for Antoine pólóban.
Egy ilyen emlékként, szóval. De erre is gondolnak nyilván, de hát azért lesz ez verseny része is természetesen, és mi meg majd jövünk a futam utáni hétfőn, még egyszer július 31-én este 7-től a Vezes csapatrádióval, és lezárjuk szó szerint a júliusi részt.
Dömpinget.
Úgyhogy köszönjük ma is, hogy velünk voltatok, hogy meghallgattatok bennünket, megnéztetek. Köszönjük a kommentjeiteket, a szavazataitokat, és ott nem változott az állás. Nagyjából 64% mondja azt, hogy otthon a tévén keresztül nézi szívesebben a Magyar Nagydíjat jövőre, 36 pedig.
Mondjuk otthon olcsóbb a nachos meg a hot dog.
Az tény. Nem, 1500 a hot dog. De ez is hozzátartozik az élmény, az azt mondani, hogy fesztiválon is hasonló árak vannak, szóval.
Hát nálunk mind a két árlista megtalálható, a Hungaroringi a Vezessen, a Soundi a First Classon, úgyhogy lehet összehasonlítani.
Igen. Addig is iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és nyomjátok meg a csengőt, nem maradjatok le a videóikról, és nyilván a csapatrádióadásokról sem. Kövessétek megújult Facebook oldalunkat, Vezes F1 néven fut mostantól a Facebook oldalunk. Írásainkat pedig a vezes.hu per forum egy oldalon találjátok, ahol megtaláltok a Russell féle interjúmat, Oliver Alpine gárdája is készül majd Cunodával, illetve Hamiltonnal is a kalandjaikat olvashatjátok. Amúgy meg a friss híreket, szóval mind, kövessetek ott is bennünket. Csapatrádió adásokat pedig, ha hangformátumban szeretnétek is, képek nélkül, pedig most amúgy érdemes a képeket, gyertek vissza YouTube-ra, de ha csak a hang érdekel, akkor Spotify-on, iTunes-on és Google Podcast-on is megtaláltok bennünket. Köszönjük, hogy itt voltatok, Tali egy hét múlva.
Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
Sziasztok!